Ma este is nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Testvéreim, egy imádsággal kezdjük ezt a közös alkalmunkat. Köszönjük, Urunk, hogy kegyelmed és békességed várt e helyen. Köszönjük, hogy itt vagy, és hogy megszólítasz. Abban kérjük kegyelmedet, hogy halljuk azt személyes megszólításként. Hadd ne suhanjon el mellettünk a kérdés, hanem úgy, ahogy te akarod, személyesen bennünket kérdez. Még akkor se baj, ha nem tudunk válaszolni rá, vagy tétova választ adnánk, de hallottuk a kérdést, és te megszólíthattál. Könyörülj meg rajtunk, mert szükségünk van erre a párbeszédre, annak bizonyosságára, hogy van mit mondanod, és van ki megszólítson, és van kinek felelni. Ámen. Testvéreim, Istennek igéjét olvasom a János írása szerinti evangélium 5. fejezetéből. Az 5. és 6., 7. verseket, de hogy jobban be tudjunk kapcsolódni, az első verstől olvasom egészen a 7. ezt a szakaszt. Így szól az Úr. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Jukapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben is, várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségben. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki, Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én megyek, más lép be előttem. Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én megyek, más lép be előttem. Testvéreim, a tegnap este ott hagytuk abba, hogy ennek a történésnek az ünnep nélküli ünneplés az egyik jellemzője. Ott van Jeruzsálem, a béke városa, a béke alapja, amelyben van egy nem Jeruzsálem rész. Ott a Jukapunál, ahol viszik be az áldozati állatok hatalmas tömegét, hogy ünnep legyen az Úrral való találkozás. Van egy hely, az Irgalom, a kegyelem háza, ahol sok-sok nyomorult ember van. Én így mondtam, hogy nyomorult, mert ők azok, akik soha nem jutnak be önerőből a templomba, akik soha nem hallják a feloldozás örömteli szavát, hogy megbocsáttattak néked a te bűneid, akik soha nem tudnak gyógyulni, azaz mégis van egy kivétel. Ott ennek a mesterséges tónak, ennek a 60x100 méteres, tehát mint egy 6000 négyzetméteres tónak van egy sajátossága. Olykor Isten angyala száll alá, felkavarja a vizet, és aki elsőnek lép be, az meggyógyul. A remény tehát megvan, az esély megvan. Az esélyegyenlőség nem korunk nagy vívmánya és találmánya. Csak hát mindig úgy van, hogy mindig van esélyes, meg van esélyesebb. Vagy ha úgy tetszik, egy esélyes, aki meggyógyul, és a többi esélytelen. És mi van akkor, ha valaki 38 éven át, mint ez az itt felolvasott történetben, mindig ilyen esélytelen marad? Nos, róla szó mondhatnánk azt, hogy veterán. Ez a régi római hadseregnek egy szakkifejezése. 16 évi szolgálat után az lett veterán, és kapott egy földterületet egy kis évi járadékkal, vagy nem is olyan kicsivel, és letelepedhetett valahol, a római birodalomnak a biztonságához hozzájárult az ő ottani tevékenysége. Csak hát ugye a veterán is azt jelentette, hogy előzőleg kiszolgálta magát. Ez az atyafi veterán a kudarcban. 38 éve veterán. Egyik kudarc a másik után. Aki nincs hasonló helyzetben, valamiben, az nem tudja, hogy ez mit jelent. Az mindig azt a sajátos érzést fogja újra és újra magában táplálni, hogy hát nem vagyok én elesettebb, mint a másik. Ez az atyafi le kellett mondjon arról, hogy gyógyulása esélyes. Ott volt még mindig valamelyiken az 5 tornác közül, és még akkor se volt esélye, ha valahogy oda verekedte magát a legközelebbihez, a vízhez, vízpartján. Ugyanis mindig valaki más ment be elsőnek, vagy mást vittek be pontosabban, mert az ottani betegek nem nagyon tudták magukat beevickélni, bekínlódni a vízbe, a felzavarodott vízbe elsőnek. A békesség alapjában így tehát ott volt a békétlenségek tömege. És benne ott volt ez az igazán békétlen ember, vagy már meg is békélt, ki is egyezett a sorsával, ahogy mondani szoktuk. Azzal a helyzettel, hogy nincs megoldás. Ez mindig a gonosz szava. Hogy nincs semmi megoldás. 38 éve beteg, és embere sincs. Ez lehet egy élet összefoglaló megtapasztalása, hogy én vagyok a sikertelenség, a kudarc veteránja. Hogy én mindig utolsó vagyok, vagy mindig második vagyok. Elmondta évekkel ezelőtt valaki, aki az akkor kezdődő recesszió idején gyorsan kikerült a munkahelyéről, és aztán próbálkozott, és mind kitűnő szakember volt egyébként, de egy ideig akkor még nem lehetett tudni. Hát ugyebár már 51 éves volt, és ez nagyon nagy hátrány egy ilyen munkahelyi interjúnál, ma is, akkor is úgy volt, nem mondták meg neki. Végig csináltatták vele az összes teszteket, előről, hátulról, mindent megcsinált, minden kitűnő volt, és mindig ő volt a második, akit nem vettek fel, mert ugye volt egy szabad hely, arra felvették az X-ediket a sorrendbe, nem őt, aki legkiválóbb lett volna, mert hát az fiatalabb volt, annak nem kellett olyan fizetést, meg azután nem kellett a fizetése után annyi járulékot fizetni. És a vállalatnak ez fontos szempont volt. Nem érdekelte. És ő ebben a helyzetben belerukkant. Én vele úgy találkoztam, hogy a Nagyváradi 6-os kórházban van egy ilyen ideg szanatórium jellegű kórháza Váradnak, és ott látogattam meg. És amikor rám nézett, akkor azt mondta, hogy én csak második vagyok. Én csak második vagyok. És kiérződött a szavából a reménytelenség. Nos, az ilyenekért jött Jézus. Jézus nem a templomba ment, hanem oda ment, ahol a templom nélküli élet vergődik. És ha valaki most így hallgatja ezeket a szavakat, hogy úgy érzi, hogy reménytelen a helyzete, akkor Jézus most ő vele áll szembe. És csodálatos, hogy ezt a soha nem nyertes veteránt Jézus lekáderezi, beazonosítja. Pontosan tudja, hogy kicsoda, Úgy látszik, a környezete is tudta. Vagy tőle kérdezte meg, nem tudjuk. Egy biztos, hogy mindenki tudta róla, hogy már 38 éve ott van, szinte már nélküle nincs is Betesda, nincs ottani közösségnek ez a hiánya, és mégis ott van továbbra is a reménytelenségben. És ekkor hangzik az a kérdés, ami hát egyszerre itt-ott naívnak, vagy éppen provokálónak, vagy minthogyha nem a helyzethez valónak tenne fel ez a egyesek szerint még cinikus kérdés is. Akarsz-e meggyógyulni? Hát mi mást akarna egy beteg ember? Létezhet fontosabb egy betegnek, mint a gyógyulás? És mégis a kérdés, bár nagyon furcsa, és azt mondanánk, hogy hát egyenesen naív, vagy itt-ott mondom cinikus, ebben a helyzetben nem is lehetne más mondani, mint az, hogy hát hogyne, hát csak azt akarok. A kérdés azért inkább azt jelenti, ebben az esetben a gyógyulás a szabadulást jelenti. A történetben végig Jézusnak nevezi ezt a rabbit, ezt a drága Isten fiát, ami szabadító urunkat. És annak a neve azt jelenti, hogy szabadító, üdvözítő. És ő nem változtatott nevet időközben. Megmaradt szabadítónak. Az ő csodálatos jelenléte azt jelenti, hogy van szabadulás. És ezt nem tudta már belefáradva az eddigi kudarcokba az, akit megkérdeztek. Mert ez azt jelenti, ez a kérdés, nem elég, hogy van szabadító. Nem elég, hogy van szabadulási esély. Még az sem elég, hogy van, aki már megszabadult, és elém éli a megszabadultak boldog életét. Ez egyébként mindig irritálja a még megkötözötteket. Egy drága testvérünk, aki az alkohol rabságából szabadult, elmondta, hogy mennyire fájt neki, hányszor úgy ejtette törbe a gonosz újra és újra az ő megkötözöttségével, hogy látott egy-két józan embert. És őt ez arra ingerelte, hogy akkor én most megyek és leiszom magam. Ez kibírhatatlan. Hogy tud ő megmaradni tisztán, vagy szárazon, ahogy fogalmaznak legtöbbször testvéreink, az alkoholisták. Hogy tud megmaradni? És én miért nem tudok? Megyek és elfelejtem az eddigi kudarcaimat. Hogy? Úgyhogy még mélyebben kudarcba süllyedek. A sátánnak a sajátos taktikája ez. Akarsz-e meggyógyulni? Akarsz-e szabadulni? Vagy fordítsuk meg a sorrendet. Akarok-e szabadulni? Miért? Miért ne? Hogy ne akarnék? Hát azért, mert ott van például a kérdés mögött az, hogy hát akkor ki fog engem sajnálni? Ki fog engem segíteni? A lelkészi szolgálatom egyik leggyakoribb sajátos helyzete, hogy ne mondjam bűne az, amikor valaki özvegyi nyugdíját nem adja fel azért, hogy megköthesse tisztességgel a második házasságát, mert akkor elveszti azt. Így inkább nem köt házasságot, nem kéri az Isten áldását. Miért? Mert elveszti a nyugdíjat. És nem meri rátenni az életét egy ilyen helyzetre. Nem meri meghallani a prédikátor tanítását, hogy vesd a vízre a te kenyeredet. Sok nap múlva megtalálod azt. Nem mer ilyen kockázatot vállalni. Nem csodálom. Emberileg én mindig minden bűnt és bűnöst megértek. Nem biztos, hogy egyetértek vele, de meg tudom érteni. És nem egyszer én is így gondolkoztam az idők során. Akarok? Vajon tényleg akarok szabadulni? Akarok gyógyulni valamiből? Vagy ott van az, hogy mit fog mondani a környezetem? Nálunk ezt falusiason így mondják, hogy mit mond a falu szája? Mit fog mondani? Meg hát mit fognak mondani, hogy neked miért nem elég a felzavarodott víz esélye? Az angyal segítsége. Minek neked még külön segítség? Miért nem elég az, amit megszoktunk? És nagyon sokszor így szoktuk fogadni azokat, akik hát a környezetünkben elsőként vagy hát ritkábban jelennek meg. Az egyik legkülönösebb, fájdalmasabb élményem az idők során mindig az, amikor a 410 lelkes gyülekezetünknek körülbelül 70-80 tagja rendszeresen megjelenik az Isten tiszteleten, aztán betoppan a 71. vagy a 81. És ne talán oda ül, ahol valakinek másnak van az úgymond helye. Hát a templomban mindenkinek helye van, itt is van bőven hely. Na de hát, ha pont oda ül, ahol az illető megszokta. Hát nem úgy szól az ige arrébb egy fél méterrel, nem úgy szól. És azonnal megkérdezi. Hát nem odébb ültetje? A múltkor majdnem odavágtam a Bibliát egy ilyen helyzetben. Hát ilyet. De ő neki pontosan az a hely kell, ahol a dédanyja is ült, vagy a dédapja, arrébb egy méterre már nem úgy szól az Isten. Legalábbis ő úgy gondolja. Pedig annak kéne örülni, hogy jaj, jött valaki. Nem hasonlít a mi közösségünk nagyon sokszor ahhoz az ima közösséghez, ahol nagyon komolyan imádkoztak az atyafiak esőért, nagy szárazságot. Az egyikük esernyőt is vitt, lehet ismerős a történet. Megtörtént. Mindenki megkérdezte tőle a közösség, hogy miért hoztál esernyőt? Hát azt mondja, nem esőért imádkozunk? Hát ha lesz eső, akkor én nem akarok elázni. Logikus, nem? Hát ha esernyőt imádkozunk, és hisszük, hogy Isten meghallgat, hát akkor minimum esernyőt hozunk. Ha nem akarunk elázni, vagy pontosan annak örülünk, hogy elázhatunk végre, mert megjött az eső. Na, de hát a többiek nem akartak elázni, csak az esernyőt akarták megspórolni. Nem így vagyunk, testvérei. Akarunk mi szabadulást? Vagy sokkal inkább megszoktuk azt, hogy Betesdában olyan jól megvagyunk, bocsássatok meg ezért a hasonlatért, mint befőtt a stelázsin szépen a helyén. Ott borosodunk, amíg le nem vesznek, és meg fel nem bontanak bennünk. Olyan jól megvagyunk mi a magunk kis tornácán. Ezért kérdezi Jézus ezt a beteget, hogy akarsz? Tényleg akarsz? Tudod, hogy mit jelent meggyógyulni? Az azt jelenti, hogy vissza lehet térni, vissza érdemes térni, és te nem is tehetsz más, mert meggyógyul a lelki ismereted is, a felelősségtudatod is, vissza kell menni abba a társadalomba, amely dolgozik, amely orca verejtékkel eszi az ő kenyerét, és amely háladással tud élni minden helyzetben. Gyönyörű ez a ti városotok, testvéreim. Ma láthattam annyi szépséget, ahol minden kő, vagy minden második kő már legalábbis az óvárosban. Az ezred évnek azt a, vagy 1100 évnek azt a csodálatos gazdagságát sugallja. Milyen nagyszerű dolog lehet itt meggyógyulni, és ebbe a közösségbe, mint gyógyult, felelősségteljes keresztény ember részt venni. Milyen nagy ajándék a családba úgy belépni, hogy érzem annak örömét, hogy érdemes élni, hogy érdemes szolgálni, hogy érdemes gyermeket vállalni és nevelni. És milyen nagy dolog, hogy egy olyan népnek a gyermeke lehetek, aki az édes anyanyelvén, kevés nép fogalmaz, így tudtom, ma senki más, az anyanyelvén dicsőíti az ő urát, az anya szent egyházban, az atya dialektusában dicsérve őt. Meggyógyulni ezt jelent. Jeruzsálembe a Betesda elesett, nyomorult emberi közösségből bekerülni valójában az Isten dicsőítő közösségébe, a templomba feljárók, hálaadó közösségébe. Ismét teljes embernek lenni, mert megkérdezte Jézus, akarsz-e meggyógyulni? Bizony rendkívüli módon fontos a válasz. Évekkel ezelőtt egy lelkészi közösségben, ahol komolyan az Úr lelke vezetésével foglalkoztunk, az üdvösség kérdésével, mégpedig úgy, hát százalékokba is beszélve, hogy mennyi százaléka van az üdvösségben Istennek, meg mennyi az emberi rész, hát mondott mindenki ennyit, meg annyit, meg még olyan is volt, aki 100% egyik, vagy 100% másik oldalra helyezte a hangsúlyt, mármint, hogy 100%-ban Isten, vagy 100%-ban ember dolga. De volt köztünk egy drága testvér, aki a hitéért 6,5 évet ült, igaz, hogy 22-t kapott, gyakorlatilag halálra ítélték, Pap Antalnak hívták. Ők egy Szatmár megyei községnek volt éveken át, mint egy 8 éven át az ottani TS nálunk kollektívnak mondják elnöke. Drága gyermeke az Úrnak, aki az egész falut felvirágoztatta, az alatt a 8 év alatt Egri, ez a falunak a neve, végig második, első helyen volt a kollektíveknek, a TS-eknek a sorában Romániában. Csak azért nem lett belőle nagy nemzetgyűlési képviselő, meg nem tudom én, mezőgazdasági miniszter, mert nem volt hajlandó belépni a pártba. Egy pillanatra sem. De mindig imádkozott minden pártemberért. Aztán azok addig győzködték, még egyszer abban maradt a győzködés, látták, hogy nem bírnak vele. Aztán 58-ban csak letartóztatták, mert annyira zavaró volt az ő hitélete. Pedig senkit nem zavar. Nos, ez a testvér hazajön, 64-ben mindenkit kieresztenek. Van ennek egy politikai oldala, hogy Románia megkaphassa a legnagyobb kedvezmény elveit az Amerikai Egyesült Államoktól, ami magyarán a gazdaságnak egy felszusszanását jelentette. Akkor feltétel minden politikai foglyot haza kell engedni. De mi tudtuk, hogy azért az Isten keze van ebben, és nem véletlenül, nem 20-22 évet szenvedni, iszonyatos körülmények között, embertelenül, csak 6,5 évet, csak 6,5 évet. Nos, ez a testvér közöttünk van, és megszólal. Ugye az volt a kérdés köztünk, hogy mennyi az arány? És azt mondja, tudjátok, drága lelkész atyámfiai, én úgy láttam meg a mi Urunktól, hogy 100%-ig Isten, és 100%-ig az ember. Mindegyik 100%-ot kell adjon. Hát ebben az akarom válaszba is, vagy akarsz-e kérdésben is ott van az, hogy tényleg akarod? Mert akkor minimum el kell ismerned az, hogy beteg vagy. Akarsz-e meggyógyulni? Egészséges embertől nem kérdeznek ilyet, csak a betegtől. És főleg az olyan betegtől, aki látszólag nem akar meggyógyulni. Vagy valamiért mindig nem akar meggyógyulni. Logikus lenne, hogy azonnal rávágja a választ, hogy igen, tessék, gyógyíts meg! De ennek az embernek már rég elment a reménysége. Legalábbis ő azt hiszi. Ugye megfogalmaztuk már az erején, hogy ő a reménytelenség veteránja. A soha nem sikerülhet, soha nem vagyok nyertes veterán. És ő a maga tapasztalatai alapján nem válaszol nyíltan, nekünk nincs ilyen kérdése, nyílt válaszunk. Az Isten szeretettel kérdez, Jézus Krisztus által megkérdezi őt is, akarsz én meggyógyulni, de ő kitérő választ ad. Ismerjük ezeket a kitérő válaszokat, őszüleinktől tanuljuk őket. Avagy ettél-e arról a fáról, amit megtiltottam néked? Hangzik a kérdés. Ott a kellemes esti alkonyatban, Istentől. És ami ősatyánk Ádám a porból teremtett, azt válaszolja, az asszony, akit te adtál mellé. Mit tettél, kérdi az asszonyt. És ő is azonnal hárít, ezt nagyon tudunk. Soha nem én vagyok a hibás. Láttál te már olyat, hogy úgy natúrban valaki felvállalja, hogy én vagyok a hibás? Nagyon ritkán. Akkor is hozzáfűz egy-két magyarázatot, kibúvót. A kígyó volt az, aki elámított. Azért tettem. A kígyó a hibás. Jó, testvéreim, de magamra ismertem ebbe a hárítási technikába. De hányszor így válaszolok, ahelyett, hogy őszintén beismerném, hogy beteg vagyok, és nincs már erőm. Igaz, ezt is elmondja, hogy nincs erőm, nincs aki bevigyen. Gyakorlatban itt vállalja be azt, hogy 38 éve beteg vagyok, és nincs emberem. És valahol ezt pontosan tudja Jézus, hogy ez így van. Nem is azért kérdez ő, mert nem tudná. És nem azért kérdezősködik felőle, mert ne tudná pontosan, hogy kicsoda az, aki reménytelenségében ott fekszik, viszintesen, kinyúlva, kiütve reménytelenségben. Nagyon jól tudja. Nagyon jól tudja, hogy kicsoda ez a 38 éve beteg. Azért sincs neve, ezt csak úgy mondom, hogy bármelyikünk nyugodtan odaírhassa a sajátját. Én évekkel ezelőtt odaírtam, hogy Berke Sándorról van szó. Rólam van szó. Nincs emberem. Annak idején a teológiai felvételi után és az első fél év után én azok közé, az emberek közé tartoztam, akit az akkori államhatalom hát kiszemelt. És azért merek róla beszélni, mert Isten mindenkinél hatalmasabb. És ha ezt nem mondom el bizonyságtételként, akkor a gonosz egyébként fogja interpretálni, magyaráztatni. 45-ször próbáltak bedolgozni, hogy legyek jó fiú. Olyan perspektívát adtak, amit abban a korban kevés embernek. Felkínálta a gonosz azt, hogy az egyházak világtanácsába a román tagozatnak egyik titkára legyek. Teológia végzése után. Kin élhetsz a szabad világban, mondta a szekus őrnagy. Ilyen őrültséget, hogy ne fogadd el, aztán jelentsz, amit akarsz. Persze nem így volt ez, hát ez volt a mézes madza. Nem mindennapi helyzet az ilyen, testvéreim. És bizony ismerem azt, amikor az ember csak dadogja azt az éneket, hogy egyedüli reményem. Ó, Isten, csak te vagy. Jöv el, és nézd meg engem, magamra, ó, ne hagyj. Ne légy tőlem oly távol. Könyörű hű szolgádon, hol voltam én attól. Úristen, el ne hagyj. És engem is megkérdezett az Úr, akarsz én szabadulni? Mert akinek nincs embere, annak még mindig lehet istene. És ez ennek a történetnek a magyarázata. És ez ennek a történetnek az egyetlen hiteles magyarázata. És az, aki úgy érzi, hogy nincs embere, az ne adja fel. Mert azért kérdi őt Jézus, hogy megtudja, van Istene. És ez azt jelenti, hogy van szabadítója, személyesen neki. Bocsássatok meg, hogy ezt nem lehet elérzékenyülés nélkül mondani. Aki nem volt benne, az sose tudja meg, hogy ez mit jelent. Hogy reménytelen, nincs perspektíva, nincs élet lehetőség, de van szabadító. És ő kérdez. A különös, mert idegen. A szokványos rabbi ruha van rajta. Galileából jött. Lehet, hogy édesebben énekelve beszéli a nyelvet. Galileában mindig másként voltak a dolgok, mint délen Judeában. Lehet, hogy idegenül hat a kérdése is. De Isten teljhatalmával teszi azt fel. És tudsz találkozni vele. Testvéreim, az az örömhír bízatott ma rám, hogy megkérdezzem, ahány éve beteg vagy, rájöttél már arra, hogy nincs embered, de van Istened, van szabadítót, és ő számon kér, vagy megkérdez, vállalt fel az elesettséget, vállalt fel a kudarcot, hogy te vagy a soha nem nyertes veterán, a mindig eleső. És mondd neki őszintén, nem tudok válaszolni őszintén a kérdésedre, Uram, csak valami kerülő válasszal. De te milyen jó, hogy azt jól hallod, amit én rosszul mondtam. Nincs emberem. Jézus nem ezt kérdezte. De mi csak ennyit tudunk mondani. Nincs emberem. Ó, vaj, ha ez a mi magyar társadalmunk itt, meg a határon túl, minden irányba, ezt érezné, hogy lehet, hogy nincs emberem. És még azokba is csalódok, akiket leginkább tiszteltem, vagy szerettem, akiket megszavaztam, bizalmat szavaztam neki 4 évre. És másként sülnek el a döntései, mint ahogy szeretném. Nincs emberem. De a magyar társadalom is megtapasztalhatná, hogy van Istenem. Nem gondoljátok, hogy sokkal nagyobb a tét, mint sem, hogy egy-egy ember, hogy látja ezt. De mindig egy emberen függ. Jézus egy emberért ment oda a Betesda tavához. Mintha csak egyetlen egy lenne. Mert abban az egyben a gyógyítását, a szabadítását kínálja fel. Egy ember. Egy ember. Foltott egy ember. Aki 38 éve szenvedett betegségében. Szenvedett. Hallod? Szenvedsz. Szenved a népünk. De ha megtanulná azt, hogy nincs emberem, de van szabadítóm. Lelki pásztorotokkal beszélgetve, többek között, hát hogy ne jönne fel, hát hogy ne jönne fel, hát szenvedünk ettől már 90 éve. Előjön a Trianon kérdés is. És elmondom, hogy láttam évekkel ezelőtt egy fényképet, sajnos nem tudtam akkor másolni, de talán jobb is, hogy nem sikerült. Az 1916-os Maros, Maras és Tújtúznál a betörés alkalmával, amikor a román királyság ugye hazatüzen a központi hatalmaknak, és megtámadja Erdélyt, megtámadja az akkori osztrák-magyar monarchiát, és megalakul a székely hadosztály is, mint egy válaszként. Persze ment Mackensen is a maga hadseregével, pillanatok alatt visszaszorítják, ez nem volt egy komoly elképzelés. 16 karácsonyán már a magyar hadvezetés Bukarestbe ünnepel, Konstancáig szorítják vissza, meg Jászvásárig a román seregeket, de most én nem történelmi órát tartok, csak próbálom érzékeltetni. Ezen a képen az alakuló székely hadosztály vásárhelyen, az állomáson egy kocsiba beszállt csapatteste, virágos fegyverekkel, feltödrött bajszal, mosolyogva, életerősen és vidáman. De a döbbenetes, ami a vagonnak az oldalára ekkora 30-40 centis betűkkel gyönyörűen felírva, olvashatóan egy hatalmas felirat. Úristen! Vesző. Most ne segíts! Vesző, csak csodálkozz, felkiáltója. Amikor én ezt a képet megláttam, én azóta soha nem kérdem meg, hogy mi jogosultsága volt Trianonnak. Úristen, most ne segíts, csak csodálkozz. Erre felmondják új magyarul, hogy no comment. Azt hiszem, hogy érted. Ha az Isten nem segít, akkor mi még csodálkozni se fogunk. Csak kapdossuk a levegőt. Akkor nem értjük meg, hogy nem az a baj, hogy nincs emberünk, hanem az a baj, hogy nincs Istenünk. Ha pedig van, azt a népet, a népnek azt a részét, akinek van személyes megváltója, szabadítója, van Istene, azt nem kell félteni. Én nem féltem azt a részt, akinek élő hite van, mert ott, azokban a családokban megjelenik kegyelemből a gyermek áldásnak az áldása, a csodája. Azok, akik megújultak hitben és alázatban élik az életüket, ott nem probléma az utánpótlás. Még akkor sem, hogyha ez csak töredék a mi népünknek. Mert nincs emberünk. Minden szavazás után ezt tapasztaljuk, hogy nincs emberünk. Mindenkibe csalódtunk még eddig, testvéreim. Kibe elébb, kibe később. Nincs emberünk, de van Istenünk. És ez azt jelenti, hogy van gyógyító, szabadítónk. És kit-kit a maga nyomorúságából, a maga bénaságából fog meggyógyítani. 38 éve béna, szörnyűség, szenved, borzasztó. Nincs embere. Szót se fér hozzá. Milyen nehéz helyzet. De van Istene. És akinek van Istene, annak van boldog, megszabadult, vidám, szentséges, örvendező, hálaadó élete. Az vissza tud térni egészségesen, benne van a szóban, hogy egészségesen. Nem csak meggyógyul, hanem egészségesen tér vissza a társadalomba. Attól nem kell félteni a holnapot, mert az meg tud alázkodni, és el tudja fogadni az Isten csodálatos jelenlétét. És minden társadalmi helyzetre ő a gyógyító, és minden emberi léleknek ő a gyógyítója. Ő az egyetlen tökéletes megoldás, és mindig tökéletes fog maradni. Mert Jézus az a szabadító, az az üdvözítő. Jézus azért megy oda, Betesdába. Mert Betesda egy olyan része annak a szent városnak, a békesség alapításának, a békesség városának, ahol nincs békesség, ahol nem tud ünnepelni a zsidó ember a választott, és a legreménytelenebb elé áll. És a legreménytelenebbet kérdezi, akarsz-e szabadulni? Akarsz-e meggyógyulni? Ha most egy kicsi más reményed van, akkor ebből semmit nem értettél, testvérem. Reménykedhetsz a nyugatra költözött rokon, ajándékozó készségétől, befektető szándékától. Hagyatkodhatsz a gyermekednek a szeretett teljes közelségére, áldja meg az Úr, ha tényleg ilyen gyermeked van. Örülj neki! De azért olvasd el a Prédikátor könyvét, mert azért ott egy reális képet kapsz az emberről, hogy milyen az ember, amikor csak vízszintesen látja az életet. És nincs függőleges, hogy a vízszintest átvágó függőleges, a kereszt ábrázolódjon ki mindenben, a Jézus Krisztus szabadító szeretete. Hisz ott szabadít meg. Milyen nagy dolog az örömhír, amit ránk bízott ma este az Úr. Gyertek, örüljünk neki együtt, de ki személyesen előzőleg. Mégpedig az, akarsz-e meggyógyulni? És mondjuk ki őszintén, sok minden kötöz a beteg státusomhoz. Őszintén, nagyon sokszor nem akartam gyógyulni. És lehet, hogy jobban hoz a konyhára, ha mindig elsírom magam. Hányszor éltem át, testvéreim, az idők során, a 23 év alatt, az, hogy holland testvérek jöttek segíteni. És én bennem ott munkálkodott az Úr, hogy csak úgy fogad el, pedig nem engem jöttek segíteni, hanem azt a szeretet otthont, amely felépült, és én már 20 éve kegyelemből, majdnem 20 éve működik, és egy fittinget még nem kaptunk az államtól. Tehát kész csoda, hogy létezik. Nem engem segítettek, de el kellett mondanom nekik, hogy testvérek, én csak úgy tudom elfogadni, ha engem felszabadítok arra, hogy észrevegyem a nálamnál is elesettebbet. Éveken át, minden évben ezért mentünk le Tikilestre, a lepra telepre, 912 kilométerre van Tenkétől. Túlcsához közel, a Fekete-tengerhez, 40 kilométerre, 38-ra. Ott van Románia lepra telepe, és azért mentünk olyan messze, mert ott egyetlen egy magyar sincs, egyetlen egy református sincs, mint ahogy a holland megkeres minket, és benne az Úr szeretete keres meg. Hadd jusson el a híre annak, hogy Isten szeret, hogy van rád figyelő szeretete. Olyan, akit soha nem találkoztál. Olyan, aki nem tudja még meg se köszönni rendesen. Olyan, amikor bementünk egy-egy kórterembe, azaz iszonyatos, emberi, rothadó testnek a bűze. Nagyon kellett küszködni a hány ingerrel. És hogy ilyenkor is a szeretetet mondjad. Mert figyelték ám, hogy mit fogsz most se tenni. Hogy adod át azt a kis csomagot, amit pont neki készítettél szeretettel Jézus nevében. Milyen az a Jézus, akit te viszel, vagy akit téged odavitt? Nagyon fontos kérdés. De hát Jézus, a mi szabadítunk. És a szabadság azt jelenti, hogy mostantól kezdve Betánia sok-sok emberi nyomorult társam felé én kell majd hirdessem a jó hírt, hogy a legreménytelenebbet szabadítja meg Jézus, és nehogy merj hinni abba, hogy te neked még van egy kis reménységed valahonnan. És addig úgymond nem zavarod Jézust, zavarjad. Azért kérdezi meg, hogy akarsz így gyógyulni, hogy tudatára juss annak, hogy csak ő tud meggyógyítani. És hogy beteg vagy. És ha ő nem gyógyít meg, nincs gyógyulás. Emberi jóskodással, emberi erőből nincs gyógyulás. Nem tudod magad betornászni a vízbe, a felzavarodott vízbe. Nincs gyógyulás. De van gyógyító. És az, amit az angyal által Isten üzen, hogy van gyógyulás, adott esetben az Isten szeretete tud gyógyítani. Most maga a gyógyító jelenik meg. És azt mondja, hogy aki reménytelen egyébként a gyógyulásra, én azt jöttem meggyógyítani. De szeretném, ha úgy éreznén te is, én is magunkat, hogy miattam jött Jézus. Engemet kérdez. És amikor meggyógyít, akkor engemet küld a másik felé, hogy vigyem a hírt. Betesda, az irgalom, a kegyelemháza. Jeruzsálemnek a gyalázata. A tehetetlenség helye. Az emberi erőtlenség beismerésének a helye. Meg a gyógyulás helye. Mert megjelent Jézus. Én úgy nézek az én drága népemre, őszintén szólva, nincs okunk nekünk semmiféle panaszra. Európa 9. nemzete nem sírhat, mi nem vagyunk túl kevesen. Ha meggyógyulunk, akkor nagyon sokan leszünk. Pont annyian, amennyi kell ennek a megvénült korhat Európának, vagy a környező népeknek, akik cidrizve félnek tőlünk, bennük még mindig egykori uraik leszármazottját látják. Azért félnek a tótok, a románok, a szerbek, a mindenki, azért félnek tőlünk. Meg azért félnek, mert nem gyógyultunk meg. Én hiszek abban, testvéreim, hogy nem csak egyén kell meggyógyuljon, hanem az egyén gyógyulásával az egész társadalmat akarja Isten meggyógyítani. Megszabadítani. Nekünk ilyen hihetetlen méretű küldetésünk van. Ugye érzed, hogy mekkora veszteség, ha nem ismered be, hogy a magam helyén, nem ismerem én be, te a magad helyén, beteg vagyok. Csak szenvedésemet ismerem be. Csak szánakozást koldulok. Vedd észre, milyen beteg vagyok, kevés. Vedd észre, hogy Jézus megkérdezi, akarsz gyógyulni? Akarsz szabadulni? Tudjuk a választ. És tudjuk a folytatást is. És mégis olyan csodálatosan jó lesz, én hiszem, hogy holnap is együtt fogjuk hallgatni a folytatást. Mert van folytatása. Testvérem, nekünk nem kisebb feladat van, mint vinni személyesen az örömhírt a családba, a nemzetbe, a munkahelyre, Európába, az egész világba. Ha Istennek a magyar népe tömegeiben megelevenedik, én hiszek abban, hogy megteheti, ő mindenható, Istennél nincs lehetetlen, akkor ránk bízta a világnak a szolgálatát. Én ezt nem olyan felszínesen mondom, testvéreim, mint aki, hát mond ő is valamit. Higgyétek el, hogy én hiszek benne, Isten előtt állítom és fogadom, hiszek benne. A mi feladatunk túlnövi a mi elképzeléseinket. És Istennel Dávidot idézem. A kőfalon is átugrok. és az ellenséges táboron is sértetlenül átfutok, átmegyek. Könyörüljön rajtunk az Úr, hogy tudjuk hallani az ő szavát. Ma este menj haza. Lehet, hogy már mondtad az Úrnak, igen, akarok gyógyulni. Lehet, hogy már meggyógyultál. Hála az Úrnak. Akkor tudod, hogy miről beszéltem. De az is lehet, hogy most hallod először. Ennyire személyesen. Ennyire kitérhetetlenül személyesen. Ne csak annyit mondj, hogy már 38 éve szenvedek, és hogy nincs emberem. Kezdj el hinni abban, hogy van Istened. Mert van Istened. Mert van Istenem. Nincs emberem, de van Istenem. Nem tudok mást mondani. Ennyit bízott rám az Úr. Ámen. Köszönjük, Urunk, hogy téged érdekel a mi helyzetünk. Köszönjük, hogy most templomi közösséget Betesdának hívtad, és bejöttél ide. És te tudod, hogy személyesen egyen-egyenként hogy állasz meg előttünk, és hogy hirdeted a te szabadításod örömhírét. Könyörülj meg rajtunk. Könyörülj meg, és adj nékünk szabadulást. Hogy a mesénél is csodálatosabb legyen a mi helyzetünk. De ma végezd el bennünk azt a csodát, hogy beismerjük, mi vagyunk a reménytelenül beteg, szenvedő gyermeked, néped, tagja, vagy akár nem is ismerünk, de szenvedünk kegyetlenül. A kutya nem szenved úgy, mint mi, de mintha kezdene derengeni valami. Nem tudjuk még mit kezdeni esetleg a kérdéseddel, de te tudod, hogy miért teszed fel. Mikor tanítottál bennünket imádkozni, akkor 6 kérést is tanítottál nekünk, amire te tudtad a választat, akkor miért kell kérdezni, hogy mi is tudjuk, hogy mit kérünk tőled, és te mit adsz nekünk. Olyan jó most így látni téged. Kérdezel, és majd fogsz felelni is. És őszintén bevalljuk, legtöbbször nem akarunk gyógyulni. Csak panaszkodni. Csak jól kipanaszkodni magunkat. Még ebbe is veteránok tudunk lenni. Köszönjük, hogy te viszont másként látod. Egészen másként. És amikor kérdezed, hogy akarunk-e gyógyulni, így folytatod, mert én meg akarlak gyógyítani. Köszönjük, hogy eztől nem állasz el, és ezért most olyan hálás a szívünk. Akármi legyen a mi helyzetünk, te vissza akarsz bennünket vinni, az egészséges, a szolgálókész, a felelősséget felvállaló, élő és örvendező emberi közösségbe. Hála te néked, hogy gyógyítod a mi népünket. Hála te néked, hogy adsz új életet, adsz reménységet, adsz boldog kiteljesülést. Megáldod a te népedet, a te jelenléted hatalmában és örömében. Urunk, bocsáss meg, hogy lehet, hogy soha nem írtuk ki egyetlen egy helyre se, hogy most ne segíts, csak csodálkozz, de gyakorlatilag sokszor voltunk így, mint őseink, vagy előttünk járó nemzedékek valamelyike tette. Ezt a gőgös önteltséget, ezt a büszke magyarságot vedd el tőlünk, Adj alázatot, adj tiszta érzést, adj népünkért való felelősséget, és adj hitet. Te benned, a te jelenlétedben. Ámen. Mondjuk el az Úr imáját közösen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájan mi vélünk. Amen.